Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jüri Uszakov megerősítette, a tárgyalás Alaszka idő szerint déli fél 12-kor, budapesti idő szerint pedig este fél 10-kor kezdődik az Anchorage-i katonai bázison. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A CCCP felirat, vagyis a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Cirill betűs rövidítése szerepel azon a pulóveren, amiben az orosz külügyminiszter érkezett Alaszkába. A felvételek a CNN is láthatóak voltak. Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország sosem találgat, de az álláspontjuk tiszta, azt fogják képviselni. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető főbb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Prager U nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, Brüsszel európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival is tárgyalt telefonon. Úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután Újvidéken szerdán ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál aznap este. Aztán tegnap több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel, Újvidéken felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 37 embert állítottak elő az éjszaka folyamán. Az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is voltak sérültek, az ő számuk azonban ismeretlen. A Demján Sándor 1+1 program keretében már 75 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozásoknak, írta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, amelyek összesen 104,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásra váltak jogosultá. A kormány az elmúlt 10 évben 800 milliárd forint támogatással segítette az élelmiszeripari beruházásokat, amelyek az idén is folytatódnak, mondta az agrárminiszter. Az élelmiszeripar termelési értéke 2010 és 2024 között több mint 38%-kal növekedett, ismertette Nagy István. A tárcvezető ikrényben a Csoki Nyugat Kft. Üzemének átadóján beszélt, megemlítve, hogy a kabinet célja, hogy megújítsa és kézben tartsa a hazai élelmiszeripart, ezért lett ez a terület 2015-ben stratégiai ágazat. A következő években több mint 2300 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a szakképzés és a kultúra területén, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Célunk, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ 100 legjobbja között, és több hazai intézmény is bekerüljön Európa top 100-as egyetemei közé, írta a tárca. Hozzátették, hogy az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztése is folytatódnak. Emlékeztettek, hogy ilyen volt az Operaház, a Magyar Zeneháza vagy a Szépművészeti Múzeum beruházása. Elindult a 15 milliárd forintos állomás megújítási program, közölte Hegyi Zsolt. A MÁV csoport országosan 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított el, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu program finanszírozásában valósít meg, ismertette a közlekedési társaság vezérigazgatója. A hőség miatt kiadta a vörös kód figyelmeztetést a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. A cél, hogy a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézmény fogadja a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást, emlékeztetett Fülöp Attila. Végül az időjárásról. Csak néhány felhő jelenhet meg felettünk, derült az ég, így csapadék továbbra sem hullik, a szél általában gyenge, mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 35-37 fok körül alakul, holnap is hasonló időnk lesz majd, de több gomoly felhővel és vélhetően sokfelé erősebb széllel. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energetikai és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Gábor, hozzád fordulnék, ugyanis azzal indítottad a mondandódat, hogy az ellátásbiztonsági kérdésekről a fókusz egyre inkább, hogy a nagy dilemmák átkerülnek az árkérdésre, és ez át is vezet minket a fenntartható energiagazdálkodás második nagy dimenziójához, a versenyképességhez, megfizethetőséghez. Ősszel az Európai Unió vezetői a Budapesti Deklaráció keretében vállalták, hogy igyekeznek helyreállítani a közösség versenyképességét. Ennek az előzménye az a Draghi jelentés volt, ami rámutatott, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy a helyi vállalatoknak többszörös gáz és áram számlájuk keletkezik, mint az amerikai vagy kínai versenytársaknak. De az elmúlt napokban többször is hallottam különböző panelbeszélgetéseken, hogy szó esett arról, hogy az európai és elsősorban német modell az erősen megbicsaklott, megszűnt. Az a modell, ami arra épült, hogy olcsó energiahordozókat vásároltak, és abból magas hozzáadott értékű technológiai tudást igénylő tevékenységet végeztek, és magas hozzáadott értékű termékeket állítottak elő. És amíg megengeded, még egy kutatást idehoznék, a századvég európai szintű közvélemény kutatása alapján ma az Európai Unióban minden negyedik polgárral előfordult az elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta befizetni a rezsiszámláit. Ez mind-mind azt sugallja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került gazdasági értelemben, és egyelőre benne is ragadt ebben az energiacsapdában. Ennek fényében különösen meglepő, hogy tovább szeretné szűkíteni a kínálatot, és hát az elemi közgazdasági logika szerint ezzel felhajtani az árakat. Merre van a kiút az energiacsapdából?
Amikor tavaly olvashattuk a Draghi jelentést, akkor ezt örömmel tettem, mert legalábbis a diagnózis tekintetében kiírhatták volna, hogy nyomokban józanész tartalmaz. Tehát valóban egy olyan dokumentum volt, amelyre lehetett volna építeni egy új irányt. És a pozitív gondolataimat eloszlatta ez a tiszta ipari megállapodás nevű dokumentum, amelyet nemrég publikált az Európai Unió. És nézzük, nagyon bonyolult dolog ez az energetika, de mégis le kell egyszerűsítenünk 3-4 kérdésre, és alig, hanem hamar közös nevezőre tudnánk abban jutni, ha megkérdezném Önöket, hogy vajon mit kell tennie egy olyan kontinensnek, amely ugyan rászorul a gázra, de jelentős, komoly gázkitermelési képessége nincs, akkor valószínűleg Önök sem azt a megoldást javasolnák, hogy a import 40%-át kitevő orosz forrást nyírjuk ki. Azt meg pláne nem javasolnák, hogyha ezt meg is tesszük, akkor cseréljük más hasonló függőségre, mert ma ott tartunk, hogy az amerikai LNG háromszorosára nőtt az európai piacon, tehát tulajdonképpen függőséget cseréltünk függőségre, tehát nem tűnik egy racionális cselekedetnek, amit az Európai Unió végrehajtott. Ha megkérdezném Önöket arról, hogy ahogy miniszter úr is említette, mi a tétet az elektrifikációra rakjuk, az elektromos áramra, Ha egy szigetüzemben működő Európa, mert ma még nem lehet az áramot, ugyan vannak rá kísérletek, de nagy mennyiségben, dróton nem tudjuk más kontinensekről hozni. Európának önmagát kell ellátni áram tekintetében. Ha megkérdezem önöket, vajon mit kell tennünk azért, hogy több áramunk legyen, nem nehéz eljutni ahhoz a következtetéshez, hogy barátom, olyan erőműveket kellene építeni, amelyek a legalacsonyabb működési költségűek, hogy és lehetőleg szuverenitást biztosítanak, tehát a legkevesebb függőséget jelentenek üzemanyag vagy alkatrészek szempontjával. No, én ilyenre várnék választ, ilyen kérdésekre, ehelyett ez a tiszta ipari megállapodás, ez ilyen bűvszavakat használ, mint State Aid, PPA, illetve AI, amik én nem gondolom, hogy ezek felesleges dolgok lennének, de ettől nem lesz több elektron meg gáz Európában. Tehát kikerüli azokat az igazán lényeges és izgalmas kérdéseket, amelyekre a választ keressük. Mert azt a folyamatot meg kell állítani, amelyre te is utaltál, ami elindult 2021-ben, indult egy zöld felárral, utána a háború alatt egy szankciós felárral, most meg egy ilyen no action felárral, hogy semmit nem csinál az Európai Unió. Ebből adódóan olyan pénzek áramlottak ki a kontinensről, amelyeket nem fogunk tudni pótolni, és már most olyan versenyhátrányban vagyunk a globális versenytársainkhoz képest, ami cselekedetér kiállt. 430 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki 2022-ben és 2023-ban az Európai Unióból. Ezt fizettük részbe az oroszoknak, csak úgy azt hitték, hogy nem azoknak fizetik, meg fizettük az amerikaiaknak. 430 milliárd euró. Tehát, hogyha ezt keretbe akarjuk helyezni, 2021 és 2027 között a tagállamok a saját befizetéseikből és Európa eladósodásából összeállítottak egy pénzügyi csomagot, ha szétosztják egymás között, különböző elvek szerint, egészségügytől kezdve a oktatáson át a mezőgazdaságig, ez egy hatalmas összeg, na annak 40% ez a 430 milliárd euró. Tehát, hogy mennyi mindent lehetett volna ebből csinálni, ha ésszel, a józan ész talaján próbáljuk megoldani a problémáinkat. És ugye érhetne minket az a vád, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium, azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a State Aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni. Summa summarum, ma Európának olyan helyzetben kellene megállni a helyét, ahol a villanyárak legalább duplái a kínainak meg az amcsinak, a gázára háromszorosa, a finomított kőolaj ára kétszerese, ezen kívül fizetünk egy úgynevezett zöld adót, amely mondjuk úgy hatszorosa a kínainak, most elképzelhetik, milyen komolyan veszik Kínába ezt a kvótaadót, tehát hatszorosa a kínainak és háromszorosa az amerikainak. Ebbe a helyzetbe kellene az európai vállalatoknak helytállnia. És mi nekünk az a javaslatunk Brüsszel számára és a magyar gondolkodók számára is, hogy mielőtt Németország térdre esik, még azelőtt érdemes lenne lépni, és 4 egyszerű állításunk van. Az első, ugye Oliver, te szoktad fogalmazni, hogy a európai klímapolitikába bele kell állítani a fejszét. Talán ezt a kifejezést használod, mi az ennél óvatosabbak vagyunk, de azért átalakítanánk az európai klímapolitikát, ami a széndioxid kvótát illeti. Mert nem fogjuk tudni megállni a versenybe a helyünket ilyen agresszív zöld politika mellett. A másik az atomipar reneszánsza, amit elvárunk az Európai Uniótól, hogy ezt támogassa. Több mint 60 erőműberuházás zajlik a világban, ennek elenyésző száma Európában. Tehát rajtunk kívül azért mindenki felfedezte, hogy ez az energiaelőállítási forma, ami a legalacsonyabb működési költséggel és a legkevesebb környezetszennyezéssel a legtöbb áramot képes biztosítani. A harmadik tárolói akciótervre van szükség európai szinten. Olvasunk tanulmányokat a hidrogénről, meg sok érdekes dologról, de én szívesebben olvasnék szivattyús tározós erőművek támogatásáról, akkumulátoriparról, amelyek ma a mai ipari tudás mellett képesek az energiatárolás biztosítására. Végül, ha sikerülne tűzszünetet is elérni, akkor azt gondolom, hogy ez a négy feltétel összességében azt eredményezné, hogy legalább 40%-kal esnének az európai villany és gázárak is, és ez nem csak egy ilyen panelbeszélgetésbe bemondott könnyed szám, hanem emögött számítások is vannak, tehát ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal. Úgyhogy, Oliver, ez a javaslatunk Európa felé. Ez a négy. Köszönöm szépen. We'll be right back.
Zsolt, mit gondolsz ezekről?
Gábor, említetted a drági jelentést, hogy az egy jó látlelet, sok száz oldalon leírja Drági úr ezeket a problémákat, és egy bizottsági józan tisztviselővel volt szerencsém Brüsszelbe beszélgetni egy hónapja vagy másfél, és ő azt mondta, hogy hát ő azt gondolná, hogy minden biztosnak erre a drági jelentésre kellene esküt tennie, mert hogy jelenleg ez a legjobb, ami az asztalon van, és ez a minimum, hogy ahhoz el kéne olvasni, ugye, ha valamire az ember esküt tesz, és ő úgy érzi, hogy hát ez, erről több beszéd van, és senki nem olvasta el. Vezetői összefoglaló, hogy ez meg nem ér, ugye, mert minden vezető összefoglalót szeret olvasni. Mert ugye ez indítja meg a gondolkodás, az ember elmélyül a sok száz oldalba. Na hát ez félretéve nagyon, nagyon egyformán látjuk, mert ha ezt a bizottságban egy-két ember így mondja, akkor ez valószínűleg így van, csak a többi sok ezer nem meri mondani. Bizonyos okoknál, hát mert ugye ott jó dolgozni, karrier, klassz, suli a gyereknek, biztosítás, ingyen, minden, adómentes jövedelem. Tehát a lényeg az az, hogy itt visszamennék azért a 2010-es évekre, és ugye Németország azért Európa motorja. Magyarország még mindig ugye Németországhoz igazodott, klasszikusan sok évtized óta, ugye a német gazdaság, ha egy picit elkezd brüsszükölni, akkor nekünk általában már komoly, nem is torokfájás, de már a láz is rajtunk van. És hát ugye ez az erőltetett zöldítés, ugye 2011 leállítjuk az atomerőműveket, mert hát Fukushima-ba történt egy eset, és ugye valószínűleg itt kapta Európa az első olyan léket, amit csak utólag vettünk észre. Utána ugye rájövünk arra, hogy az egész német vegyipar, az egész német gazdaság, ami nagy outputot termel, az a sok évtizedes orosz gázra van ráépítve. Így volt versenyképes. Vegyünk egy BASF-et, világ legnagyobb egy vegyipari cége. Nem tudom, 170 országban vannak jelen. Hát a nem olcsó gázzal ez nem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy Németországban teljesen félremértek mindent. És ugye ez most már kezdik így realizálni, de vegyük most a atomreneszánszát. Ugye egy megint ilyen jó kis koalíció van, CDU-SPD, CDU-s gazdasági miniszter nagyon támogatja, pehére van egy SPD-s környezetvédelmi miniszter, tehát megint körbe-körbe fognak járni. És ugye a kancellár meg bizonyosan, hogy akarná, mert ő azért egy józan gazdasági szemlélettel bíró ember. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy a hirtelen felindulások, lásd 2011, a nem józan és hosszú távú átgondolás, hogy mit jelent az, hogy politikai okok miatt leválunk az orosz gázról, és akkor majd megy a német gazdaság. Hát nem megy. És ugye azért mondtam, hogy Magyarországon ennek sajnos igenis issza a levét. A másik ilyen dolog, igen, hát ez a megnövelheti az elektromos áram megavatórás árát. Tehát irány a zöld, de irány a versenyképtelenség, mert ha az Egyesült Államokban Kínában egyharmad az ár, és még én rádobok körülbelül 30%-ot, mert most ugye 100 euró közül körül van az ár, tehát 30%-kal csak egy intézkedéssel megemelkedik, azt nem fogja tudni egy bármelyik gazdaság, hogy mondjam, érvényesíteni a világpiacon, mert nem megy. Tehát én is azt látom, hogy valami ilyen nagy bögölycsípés kellene, hogy egy picit felébredjünk, és ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem akarunk és nem kell zöldülnünk, hiszen igen, a megújulókból fogjuk termelni, elektrifikálni fogunk, az mind azért a karbon lábnyomot, a CO2 kibocsátást csökkenteni fogja, csak mindenképpen itt az a lényeg, hogy az a balansz meglegyen, hogy ne azért zöldüljünk ki, mert hogy tényleg semmilyen ipar nem lesz Európába, és Európa egy skanzennál válik, mert az egy nagyon szép zöld dolog, csak hogy mondjam, nem túl inspiráló.
Én 16 évet dolgoztam a Román Energiahatóságnak, 2 évvel ezelőtt jöttem el, és azóta magánszektorban dolgozok, és ez a 2 év alatt volt időm, hát ilyen mérleget készíteni, hogy 16 év alatt mit csináltam a hatóságnál, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a mérleg nekem számomra azt mutatja, hogy az időnk több mint 90%-ába tüzet oltottunk. Tehát mindig olyan intézkedéseket próbáltunk hozni, amivel sürgős és súlyos problémákat próbáltunk elhárítani, ami valamilyen stressz helyzetet okozott a rendszerbe, vagy a piaci résztvevőknek. És ez a tűzoltás 2021 után, amikor az európai energiaválság az első jeleit mutatta, ez szerintem fokozódott csak. Volt egy ilyen ritmus, hogy amikor 2007-ben a hatósághoz kerültem, akkor azt hiszem, hogy harmadik energetikai csomagot próbáltuk átültetni. Ott egy ilyen 5-6-7 éves ciklusok voltak, amikor megjelentek az új csomagok, és hát 2020 után már követhetetlen, hogy milyen csomagok érkeznek az Európai Unió részéről. Volt téli csomag, volt Green Deal, Fit for 55, ez a Net Zero Industry Act, de nem lehet követni, és nem is érdemes szerintem követni. A tűzoltás megjelent az Európai Bizottságnál is már. Ők is ezt csinálják. Kapkodnak, nincsen egy tiszta gondolkodás, és hát ez nem is hiszem, hogy ez akár rövid távon is bármilyen eredményt hozhat. Hogyha az ipar versenyképességének a csökkenésével fizeti meg ennek az energiaválságnak és ennek a fejetlenségnek az árát, akkor a háztartási fogyasztók sajnos az energiaszegénységgel, tehát ez a hatás az energiaszegénységgel mérhető, és hát azt látjuk, hogy 2021 után Európai Unió szintjén az energiaszegény háztartásoknak a száma meg kétszereződött, de olyan tagállamok is vannak, ahol meg háromszorozódott. Romániában több mint három éven keresztül volt 2021 szeptemberétől, most július 1-én vezették ki, tehát szinte 4 év volt érvényben valamilyen szintű árszabályozás, árkompenzáció, ami alól, tehát villamosenergia és földgázra is érvényes volt, ami alól egyetlen egy fogyasztó kategória volt kivétel, azok az ipari fogyasztók, akik éves szinten több mint 50 ezer megawatt órá földgáz fogyasztottak. Az összes többi, 9 millió háztartás villamosenergia esetében, 4,5 millió háztartás földgáz esetében, több százezer vállalkozás, és hát kaptak egy valamilyen szabályzott árat, ami nyilván mélyen piac alatt volt, ami nyilván az ők szempontjukból, vagy a legtöbbjük szempontjából kényelmes volt, és elkényelmesedtek. Mindenki azt várja most is, hogy hát majd van, jön egy újabb csomag, majd újra a KKV-k egy lejjebb kilovattórás árat fognak kapni, amit nyilván nehéz elképzelni. Az, aki benne van a rendszerben, az józan gondolkodás azt mondja, hogy ezt nem lehet folytatni. Ez a szinte 4 év alatt, amit felvázoltam, a román költségvetés 5 milliárd eurót fizetett ki, vagy kellett volna kifizesse, még elmaradások azért vannak, ezekre a támogatásokra. Na most nyilván a kérdés az, hogy hogyan tovább és mi a megoldás. Az Európai Unió sok milliárdot, tehát Románia esetében talán az energiaszektorban az elmúlt 2 évben 3 milliárd eurót fizetett ki energiaipari támogatásra, ami nyilván csak egy része a beruházásnak, mert mellette még van egy 20-25-30-50%-os önrész is. Tehát rengeteg pénz jött a román energiaszektorba, és gondolom, hogy minden tagállam, vagy legtöbb tagállam így van, hogy kaptak támogatást is, önerő is van mögötte, de mindezeknek a támogatásoknak és beruházásoknak csak középtávon lesz eredményük. Tehát tudván, hogy Romániában most nem tudom, 4-5 ezer megawattnyi új termelőkapacitás van épülőfélben, és még 20 ezer különböző engedélyezési stádiumban. A jövő az ígéretes, csak amíg az jövőig elérünk, addig nincsen megoldásunk, és nem tudjuk, hogy az a 2020-hoz képest, vagy 2019-hez képest, mert 2020-hoz már ugye Covid volt, és az látszik a számokon. 2019-hez képest Romániában a villamosenergia fogyasztás hogyan tudott 15%-kal lecsökkenni. És nyilván a többség az iparból jön. Jó, magyarázat van arra, hogy az elmúlt 3 évben felépült 2500 megawattnyi ilyen termelőfogyasztó, tehát ilyen önellátás, főleg napelem, ami érezhető és látszik. Csak a kérdés az, hogy ennek milyen hatása van, és akkor visszatérünk a tűzoltáshoz, hogy megtámogattuk, finanszírozással, különböző támogatási rendszerekkel és átvételi rendszerekkel a prosumereket, a termelőfogyasztókat, viszont most azt látjuk, hogy a hálózat szenved, nem képesek átvenni, nem tudják, nincsen megoldás arra, hogy ez ennek a hatását hogy fogják akár rövid távon is kezelni, és akkor megint valahogy tüzet kell oltani.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. Nos, a mai adásban ezen pódiumbeszélgetés részleteit hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban archaikus népi imák, Mária énekek hangzanak el Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égben leszálló kit szent imádságval Gábriel találó ékes köszöntésvel a szűzhöz így szólal. Idvez légy te kegyes Isten szép leánya, Jesszétől származott Ádám unokája, az Éva asszonynak legtisztább rajzata, Áron veszélyének leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett, 9 korongyali koronát készített, hogy megkoronázzák avval szent fejedet. Világosítsa meg az Úr a házamat ragyogó fáklyákval, rakja Krisztusomat. szép szűz Máriával, terhes matkájával. Őkes biutánok Betlehem városban szállást kérdezi.
Magam megijedtem, fölsökkentem, rongyos bocskoromat felkötöttem. Pásztorok furugláltak a juhaik, ugráltak hideg télben. Pásztorok furugláltak a juhaik, ugráltak hideg télben. Gyere, Gyurka öcsém, hozz egy bárányt, te meg Jóska öcsém, hozz vajacskát. Így teszünk Jézusnak szép muzsikát. Így teszünk Jézusnak szép muzsikát. Magam megijedtem, fősürgentem, rongyos bocskoromat felkötöttem. Pásztorok furugláltak a juhaik, ugráltak hideg télben. Pásztorok furugláltak a juhaik, ugráltak hideg télben. Egy szép szűz mellett dalol gyermekének, így zengékességet.
kegyes énekének, aludjon úgy kis violám, nincsen dunnám se nyuszójám. Aludj szép madárkám, kincsem szép virágom, nyugodt gyöngyöm aranyágom. Aludj, Jézusom.
Szülők örömére, érdemes.
barátságos, szép szűzanyánk Mária. Én, Uram Jézus Krisztusomnak áldott szent anyja, nekem es édesanyám. Mivel indítatik fel könnyebben a te szíved? Miképpen kényszerítettél jobban mitőlünk, hogy érettünk, esedejzél, és azokat, amiket kérünk, hogy megnyerjed? Mi midőn előtt bemutatjuk neked a keresztfához szegeztetett szent fiadot, a fájdalmokat és kénokat elé számlálván, a kénzásokat egyenként elődbe rakogatjuk. A tövis koronát, melyvel az ő szent feje környül vétetett, az ostorokot, melyekvel az ő szent testje szaggattatott, a fedelet, melyvel szent orcáját béfették, a szegeket, melyekvel szent keze lábai ától verettettek, az epét, amelyet innyiadták, a dárdát, melyvel hótja után az ő szent szíve megnyittatott. Ó Mária, kicsoda, ki valamilyen ajándékot akarna tőled kérni, bár szintén mennyi ország volna, hogy meg ne nyerné tőled, hogyha kérni fogja az arcul csapásoknak, bosszúlásoknak, csúfolásoknak, gyalázatoknak által, melyeket szent fiat szenvedt mi érettünk bűnösökért. Ó Mária, ezeket kívánom és kérem tőled. Adj egészség. Adj békességet, adj szerencsét, léleküdvösséget, boldog mennyországba részt. Azáltal a drága látos szentvér által kérlek, melyvel az ő szent orcáját béborulval és szeme alá folyni láttad. Ó boldogságos szent szűz, ezeket kívánom és kérem tőled, nemes tagadhatod meg tőlem, ha ilyenképpen kérem. Felelj meg nekem, Istennek áldott szent anyja, mert néked esedezem és könyörgöm szent fiadnak vére által. Ó, én szépséges asszonyom Mária, te általad akarom ezeket megnyerni, és a kiáltástól meg nem szűnök, nemes menyek el addig, amíg meg nem hallgatsz. Ó, mindnyájan dicsőséges szentek, kik a mennyeknek országát bírjátok, kérlek, esedezem ti néktek, kik a mi Urunk Jézusnak segítségével a pártos angyalokot kivetvén, és a földnek alsó részére nyakra főre aláhaigálván, akkor tik megmaradtatok az egekbe. Esedejzzetek érettem. Ó, szentséges, teljes szent háromság! Ó, Atya Isten, ó, Fiú Isten, ó, Szentlélek Úristen, ó, eloszolhatatlan szent háromság! Ó, Jézus, ó, Mária, ó, angyalok, ó, szent férfiak és asszonyok, ennek a dolognak a megnyeréséért könyörgöm ti néktek, a mi Urunk Jézusnak minden csepp véréért, minden kénzás, a gyötrelme és egész kényai által, amelyeket mi érettünk felvett és szenvedett, legyetek az én segítségemre. Amen. Üdvözlégy Mária, mindenkor szűzanya, tengernek csillaga, ki láttatól a magas mennyékben, őrölsz háborútól, égnek siralmától. Ód bűnünk kötelít, mosd el lelkünk szennyit, mutasd anyaságodat Jézusért, aki a világra jött a mi váltságunkért. Szüzeknek szent szüze, minden szenteknek dísze, engedd tisztán élnünk, Jézushoz mehessünk, és ott véle együtt örvendezhessünk. Dicsőség neked, Úristen, ki három személyben és egy természetben élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben népzenei műsorunkban archaikus népi imák, Mária énekek hangzottak el Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából. Az összeállítás Bartók Beáta készítettem. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítés című műsorunk szól. Az Zempléni Fesztivál záró hétvégén lesz Queen Symphony. Megérthető zene, felép a Liszt Ferenc Kamara zenekar, s mindenest jazzről szól a Sárospataki borteraszon. A Queen együttes backstage fotókon is feltűnik a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán. A Városmajorban Székely Csaba drámáját, az Igazság gyertyáit láthatjuk, s egy másik Székely Csaba mű, a Semmit se bánok, a Földvári Kulti kikötő színpadán várja a közönséget, s a Grund Vígszínházi fiú zenekar is eljut majd a jövő héten a Kult kikötőbe. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján beszélgetést hallanak Nagy Boldogasszony ünnepéről. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán fő témánk a Szent Év kapcsán a remény lesz. Fürné Mosoni Anita, az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília, az Ecker Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a RÉP Szenvedélybeteg Segítőszolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lesz a vendégünk. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban a barátságról hallanak beszélgetést. 16 órakor hírek következnek, majd előbb kívánságműsorunk, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Premier Popsuli tavalyi táborának a hangulatát idézzük fel, a Varbói tó partjára látogatunk, ahol Nahaj Péterrel, a Sky Fanatic frontemberével beszélgetünk a zenéről és a fiatal tehetségekről, illetve három táborlakó is nyilatkozott rádiónknak. Ajánlunkban Juhász Tamara fiatal zenész beszél arról, miért szeret zenélni.
Valamilyen szintű szabadságot és az érzelmeink kifejezése az, ami megfogott, és igazából, ha úgy lehet mondani, könnyíti a mindennapokat. Nem kell mindent bent tartani. Vannak olyan számok, amik kifejezetten azért játszok, ami kiengedni a gőzt, meg kicsit lelassulni reggelente, akkor egy jazzesebb számot eljátszani, meg tényleg az, hogy olyan csodálatos dolog szerintem a zene, meg az, hogy valaki bele tudja ebbe adni önmagát, és az is zenét hallgatni is szerintem nagyon jó.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Daloljatok az Úrnak című műsorunk. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Arany János Toldi című elbeszélő költeményének 4. és 5. énekét Básti Lajos előadásában hallják, majd Aktelekre látogatunk az idén 3. alkalommal megrendezésre kerülő Sivatagok ékkövei című kiállításra. A műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című műsorunkban Antalkata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Mikor a bűntől meggyötör,
egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem, imádkozott. Aki értem,